Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! A legnagyobb keresztény ünnep a húsvét. Ez a mai este húsvét vigíliája, a virrasztás éjszakája lenne ez, ha éjszaka történne, a készülődés erre a nagy ünnepre, a Jézussal való találkozásra készülünk, és a virrasztás éppen azt a lelkületet akarja megteremteni bennünk, amely szükséges ahhoz, hogy Jézussal találkozzon az ember. Kis nosztalgiával hadd mondjam, Istenes Szent János egy csodálatos ajándékot adott a világnak, akkor, amikor arról elmélkedett, és ezt a felismerést meg is osztotta velünk, a következőképpen történt ez az ismeret átadás. Aki Jézus Krisztussal igazán találkozik, az egy nagyon nagy ajándékot kap Jézustól, és ez az ajándék az ember látó szemét a szívébe helyezi. Közhelyszerű, ha megismétlem azt a gondolatot, amit oly sokszor hallottunk már, jól csak a szívével lát az ember. Ezen az éjszakán arra készülünk, hogy látó szemünk legyen. Vegyük észre azt, amivel az Isten megajándékozza ezt a világot, amivel az Isten megajándékoz bennünket, embereket, és legfőképpen tudjuk fölismerni a világ csodálatos megjelenésében magát a Teremtő Istent, aki a mi otthonunknak szánja ezt a világot, de legfőképpen ismerjük fel egymásban az Isten arcát. Ehhez kell az embernek, hogy érzékeny szívvel közeledjünk egymáshoz, és találkozzunk egymással. Ez az este tehát a tűzszenteléssel kezdődik, és erről az új tűzről gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát, amely Jézus Krisztust jelképezi, és aki hozott magával egy gyertyácskát, ami esendő emberi életünknek a jelképe, de ugyanakkor az ember csodákra képes, ha azt az értéket, amit az Isten elrejtett bennünk, meg tudjuk egymásnak mutatni. Erről szól a kezünkben lévő égő gyertyácska, nagy árat fizetünk, akkor, amikor fölfedjük magunkat egymásnak, hiszen ezzel vissza is lehet élni, de mi Jézus Krisztus példájára azt szeretnénk erősíteni magunkban, hogy ezek az emberi találkozások a jót hozzák ki a másik emberből, találkozáskor egymásból. Sajnos nagyon sok bizonytalanság van ma még, és ezért a tűzszentelést nem tudtuk megszervezni, még azt se tudjuk, hogy ki ez a gyertya. Most én önkényesen azt a döntést hoztam, hogy aki ezt ajándékképpen idehozta, hogy tudom, Tálai Feri, azt nekünk szánta, mert csak letette itt a sekrestjében, aztán eltűnt. És most meg visszakerült ide a sekrestjébe ez a gyertya. Hát én most önkényesen kézbe vettem, de most már egy sajátos tűzszentelés lesz ez. Mindegyikünk emlékezik. Sok-sok ilyen nagyszombati szertartásra, hiszen számtalan alkalommal részt vettünk ezeken. Most ezeket ébresszük föl a szívünkben, de magát, az üzenetet azért hallgassuk meg. Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiad által isteni fényességet, tűzét adtad híveidnek. Kérjük az Istent, testvérek, hogy a világosságot ajándékozó fényt Isten ajándékaként tudjuk elfogadni, és azt kérjük, hogy a húsvét kegyelmeivel árassza el gazdagon mindegyikünk életét, olyan vágyakat szítson fel a szívünkben az Isten, amely vágyak egymást gazdagítják Isten ismeretben és emberi elkötelezettségben. Ehhez adjon nekünk erőt Jézus Krisztus, a mi Urunk. A húsvéti gyertyát szoktuk meggyújtani erről a új tűzről, és Krisztusra emlékezünk. Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég, ő az alfa és az ómega, övé az idő, és övé az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön, örökké. Amen. Kedves testvérek, ezekkel a kis tömjén szemecskékkel Jézus Krisztus öt szent sebére emlékezve díszítjük ezt a húsvéti gyertyát. Szent és dicsőséges sebhelyei által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen. Testvérek, most meggyújtjuk ezt a húsvéti gyertyát, és azt kérjük az Istentől, hogy ez a megszentelt fény jelenítse meg nekünk Jézus Krisztust. És ez a fény, Jézus Krisztus maga, aki azt mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, mutassa nekünk Jézus az emberhez méltó utat, ismertesse meg bennünket az örök élet igazságaival, hogy az életünk Isten ajándékaként kiteljesedjen ebben az életben. Krisztus világossága.
Istenem legyen
Krisztus világossága.
Istenem legyen
Krisztus világossága.
Istenem legyen
kedves testvérek, a tartóra tesszük ezt a gyertyát. Magasan mutassa meg nekünk Jézus Krisztus az életünk útját, és vezessen el bennünket. Ennek a földi életnek az útjai, az örök életre.
Kedves testvérek! Valami csodálatos cserének vagyunk mi a tanúi, hiszen ezzel vigasztal bennünket a Szentírás. Az Isten szeretőknek minden a javára válik. Egyről ne feledkezzünk el. Szeretheti az Istent még a gyarló, esendő ember is. Szeretheti az Istent az az ember is, aki gyengeségében, mert bűnre hajlóak vagyunk, bűnt is elkövethet. De ugyanakkor ez a titokzatos csere azt jelenti, hogy az ember, amikor talpra áll ebből a vereségből, ami akkor éri az embert, amikor rosszat tesz, elsősorban másnak, és ezáltal önmagának is, és az Istent is megbántja, mert az Isten úgy gondolt el a mi életünket, hogy egymás javára legyünk. Az húsvéti örömének erről a csodáról szól, még a bűn is javára válhat a világnak, az embernek, hiszen a rosszban megtapasztaljuk azt a ijesztő fájdalmat, ami ebben a világban meg tud jelenni a rossz tetteink által. De ha az ember fölismeri azt, hogy nem erre hívták meg, hanem az élet szolgálatára, akkor még a rossz is javunkra válhat. Kedves testvérek, most ige liturgia következik, Isten szavát hallgatjuk, és mindez azt bizonyítja, hogy mi bízunk az Isten szavában és az Isten ígéreteiben. Az első olvasmány az emberről szól, az ember teremtéséről. Azért is szeretnék ennek hangsúlyt adni, mert egy olyan világban élünk, amely világ mintha elfelejtené azt, hogy Isten férfinak meg nőnek teremtette az embert. Úgy gondolom, hogy ennek az igazságnak csodálatos fénye van Európában, amely innen Magyarországról hívogató, bátorító és az igazságot hirdető.
Olvasmány Mózes első könyvéből. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. Isten így szólt: teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a házi állatok, a mezei vadak és az összes csúszomászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására. Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezután ezt mondta Isten: íme nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak és mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul adok. Így is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Újjogjatok az Úrnak minden földön, szolgáljatok villagsággal néki, járuljatok az ő színe elé örvendezéssel. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem mi magunkat. Az ő népe vagyunk, és legelőjének javai.
Könyörögjünk! Istenünk, te csodálatosan teremtetted, és még csodálatosabban megváltottad az embert. Kérünk, segíts minket, hogy öntudatos lélekkel szálljunk szembe a bűncsábításaival, és így eljussunk az örök életre Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, a második olvasmány Ábrahám elhívásáról szól. Ennek azért van különös üzenete napjainkban, mert egy istenellenes, egy szekularizált, Isten nélküli világban élünk, legalábbis Európának a koriferusai ilyen Európa építésébe fogtak, ebbe a világba szeretnénk beleállítani, ebben a világban szeretnénk hangossá tenni a hitnek az üzenetét, Ábrahámnak a bátorságát, aki Isten iránti bizalommal kockáztatta az életét is, és aki az Isten szövetségese, az nem csalatkozik. Hallgassuk ezt az üzenetet.
Olvasmány Mózes első könyvéből. Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. akkor azt mondta neki, vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Mória földjére, s ott mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta, Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Az angyal folytatta, ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és föláldozta égő áldozatul a fia helyett. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta, magamra esküszöm, ez az Úr szava, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövenyét. Utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját, utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra. Ez az Isten igéje.
Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion ege, meg nem inog az, és mindörökké megmarad. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népék az Úr így veszik körül, mostantól fogva, és mindörökké.
Könyörögjünk, Istenünk, híveid mennyei Atya, te ígéreted szerint a fogadott fiúság kiáradó kegyelmével az egész földkerekségen megsokasítod gyermekeidet, és a húsvéti áldozat által szolgádat Ábrahámot, esküd szerint minden nemzet atyává teszed, add, hogy népeit kegyelmi hívásod útjára lépjenek, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, a harmadik olvasmány a választott nép, illetve akkor, amikor az Isten elhatározásával szembesülünk, akkor egy szolgaságban senyvedő néppel szembesülünk. Isten azt ígéri nekik, hogy kiszabadítja őket a szolgaságból, hogy a szabadság fiaiként őrizzék meg az egy Isten hitet, és ez a hit legyen az utánuk jövő minden nemzet fia számára ajándék. Talán kevésszer gondolunk arra, hogy ezt megelőzően sok Isten hívő volt az emberiség, és az Istenek csak kihasználták az embereket, fenyegették őket, hódolatot kívántak. Amikor jól ment az emberek sora, akkor azt Isten ajándékának tekintették, és áldozati adományokkal köszönték meg, amikor meg bajban voltak, akkor isteneik elé álltak, és hatalmas adományokkal próbálták kiengesztelni őket, mert minden rosszat nekik tulajdonítottak. Ezt a világot váltotta föl az egyisten hit, ami az egész emberiség életében, ha a fejlődésre gondolunk, akkor egy sajátos lépés volt, mutáció, ha a tudományra gondol az ember, az egyisten hit felszabadította az embereket, mert szabadok voltak arra, hogy a világot valóban vegye kezébe az ember, formálja és alakítsa, és legyen az otthona, és az egyisten hit ajándéka, értetek vagyok, az Isten értünk Isten. Ezt a vigasztaló üzenetet halljuk a harmadik olvasmányból, ahogy Isten kiszabadította a zsidókat a fogságból, és szövetséget kötött velük, hogy hozzá kell a világ minden emberének, annak az Istennek az üzenetét, aki értünk van és szeret.
Olvasmány Mózes második könyvéből. Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez: miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, és választ ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, és akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón egész seregén, harci szekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, szekerein és lovasain. Akkor az Isten angyala, akit az izraeliták előtt járt, megváltoztatta helyét, és mögéjük vonult. A felhőoszlop, amely előttük volt, mögöttük ereszkedett le, és az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, és az éjszaka elmúlt annélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tengert, és kiszárította. A víz ketté vált, és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, és a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére, és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez: nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta őket a habok közepébe. A víz visszaömlött, és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közülük, Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tengerpartján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakon véghez vitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak.
Énekeljük az Úrnak megfönségeset művel, hallóvat is a rajta ülőt levetette a tengerbe. Az Úr lett az én segítségém és oltalma, ő lett énem szabadításomra. Ő az én Istenem, hadd dicsérjem őt énekkel. Atyámnak Istenem, magasztalja őt ajkam. Az Úr, mint a győzhetetlen harcos, minden ható az ő neve.
Könyörögjünk! Istenünk, csoda tetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen népjavára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, mert nem tudunk fény nélkül élni, hiszen a sötétség elbizonytalanítja az embert, ezért nem tud az ember szolgaságban élni, mert a szolgaság bezárja az embert a maga sötétségébe is. És a szabadság az nem csupán a napfényre vezet el bennünket, hanem az igazságok világosságára is. Most ez a szertartás a fénynek egy sajátos ünneplése, az oltár gyertyáit gyújtjuk meg, és azt az éneket énekeljük, amely az Istennek köszön, dicsőségét magasztaljuk Istennek.
Dicsőség a magasságban Istennek.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak. Ne féljetek, tudjátok, hogy a megfeszített Jézus, akit kerestek, föltámadt, nincs itt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt, és siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy föltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszont láthatjátok őt. Íme én megmondtam nektek. Erre elsiettek a sírtól, remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme egyszer csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket. Üdv nektek! Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont láthatnak engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ezután az evangélium után szólni kell, mert bátorságra van szükségünk mindannyiunknak, nektek is, önöknek is, hiszen arra kaptunk felszólítást, hogy menjünk Galileába, és ott találkozhatunk az Úrral. Egészen újszerű ez a megszólítása az embernek, hiszen Jézus Galileába küldi az apostoloknak, menjenek, és ott találkozhatnak vele. Ott Jeruzsálemben, mondja, a Szent Városban. És menjenek a pogányok Galileájába. No, ezért van szükségünk, testvérek, a bátorításra, mert ahogy az apostolokat és mindazokat, akik ismerték őt, ismerték a tanítását, a Szent Városból elhívja őket a pogányok Galileájába, hívja el őket, persze ezen a zsidók fönnakadtak, hát hogy lehet a Szent Városból, ahol Jézus szenvedett, értünk, és meghalt, és föltámadt, a Szent Városból a pogányok Galileájába, Galilea egy olyan része Izraelnek, amit lesajnálva emlegettek, Egyébként Jézus 30 éven át ott élt, ez is megérintheti a szívünket. A pogányok Galileájában élt Jézus, ugyanis ez a terület a kelet és nyugat közötti átjárónak a világa, ahol nem csupán zsidók vonultak az utakon, hanem kelet és nyugat népei, és nyilvánvaló, hogy a találkozások hatottak a zsidókra, az ott élő zsidókra, és ez a hatás nem a legjobb volt. És ezért ezekre az emberekre ezt a fájdalmas jelzőt rakták, pogányok Galileája. Mert a hitetlenekkel való találkozás az egész gondolkodásukat érintette, és igen sok esetben rossz értelemben befolyásolta. Nem véletlen ugyanakkor, hogy Jézus a Szentvárosból szólítja ki az apostolokat, mert vele majd ott találkozhatnak, mert Jézus előtte erről sokat beszélt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazaknak van szükségük tanítóra, hiszen ők az igazság birtokában vannak, hanem azoknak, akik híjával vannak az igazságnak, azokat kell felvilágosítani, azoknak kell segíteni az élet értelmének a megtalálásában, és akkor, amikor 2023 húsvétján ugyanez az üzenet hangzik el itt, Magyarországon is, minden egyes templomban, és nyilvánvalóan Európában is, ebben a szekularizált Európában is, ahol vannak még nyitott ajtójú templomok, ugyanez hangzik el. Menjetek Galileába, mert testvérek, nekünk is van Szentvárosunk, és nekünk is van pogány Galileánk. És bizony, igen nagy szükségünk van, hogy jól értsük ezt a felszólítást, mert az ember szívesebben tartózkodik a maga Szentvárosában, mint a pogányok Galileájában. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy az életünk nagy részét a pogányok Galileájában töltjük. Szentváros lehet a számunkra egy templom, egy templomi közösség, egy templomi gyülekezet, egy olyan hely, ahol elcsendesülünk, ahol olyan igazságokkal találkozunk, amelyek az életünket szólítgatják, és amelyek az életünk szellemi, lelki épülését támogatják. Hát szívesen van az ember egy ilyen helyen, de mennyi idő ez az életünkből? Ugyanakkor a pogányok Galileájában éljük az életünket, igen sok ember számára, még olyannak is, aki egyébként a templom csendjében is előfordul, az ünnepi szentmiséken is megjelenik, és hazamegy, és bizony találkozhat olyan családtagokkal is, akik nem jönnek el vele együtt ide a templomba. Találkozhat olyan családtagokkal is, akik nem a keresztény értékek szerint gondolkodnak, formálják és alakítják az életüket. A munkahelyünkről nem is beszélve. És egyáltalán, ha kilépünk az utcára,
A pogányok Galileájában találjuk magunkat, embertestvéreinkkel, embertársainkkal, akiknek a gondolkodását, az életét nem a keresztény értékek határozzák meg, hanem egészen más igazságok felé, ha mondhatók, ezek igazságnak fordulnak, amik esetleg olyan utakra vezetik őket, amely utak nem az életnek az útjai, hiszen az igazi utak azok, amelyeken mi emberek egymással találkozunk, és bizony a pogányok Galileában nem is olyan egyszerű egymással találkozni. Mennyi ellentét, mennyi feszültség tud abból is támadni, hogy másféleképpen gondolkodunk, másféleképpen alkalmazkodunk egymáshoz, ha egyáltalán alkalmazkodunk. Tehát ez a ünnep, húsvét ünnepe a maga üzenetével kiszólít bennünket a templomok világából, mert ezek a helyek arra valók, hogy azokkal az igazságokkal találkozzunk, amelyeket beengedünk az életünkbe. Nyilvánvaló, akik itt vagyunk, ilyenek vagyunk, és örülünk annak, hogy a keresztény értékek szerint Isten segítségével formáljuk és alakítjuk az életünket a testvériség szellemében, és Jézus azt akarja, hogy mi ilyen emberek menjünk ki a világba, azokkal az emberekkel találkozzunk, akik ide sose teszik be a lábukat, akik esetleg Isten tagadók, akiknek esetleg olyan elveik vannak, amikkel nem tudunk mit kezdeni, és Jézus közéjük küld bennünket. És azt akarja, hogy ott vele találkozó emberek, úgy teremtsünk kapcsolatokat, úgy tartozzunk össze emberekkel, hogy valami sejtésük legyen az Istenről. És ezek a találkozások elgondolkodtassák őket, és ezek a találkozások afelé, a világ felé fordítsák őket, amit mi megváltott világként köszöntünk, amely világban az ember valóban minden erejét beveti azért, hogy Istennek tetsző életet éljen az emberek javára, hogy a megváltott világ igazságai, értékei megjelenjenek a pogányok világában. Ami persze nem azt jelenti, hogy ítélettel a szívünkben találkozunk ezekkel az emberekkel, hanem valamiképpen a húsvéti hírvivők, vagy az emberek számára húsvéti ajándékot adó emberekként találkozunk az embertestvéreinkkel a krisztusi példa nyomán, hiszen azt hallottuk, ha meghalunk vele, élünk is vele. És igazából, testvérek, azt hiszem, egyedül ez az igazság tudja megszólítani az embereket, ha megtapasztalják azt, hogy mi készek vagyunk értük áldozatra, készek vagyunk értük szenvedésre, készek vagyunk arra, hogy értsük őket, akkor ez Isten üzenete lehet a számukra. Ezen az idei húsvéton, testvérek, halljuk meg ezt az üzenetet, amit Máté evangelista őrzött meg nekünk, és keljen minden húsvétkor új életre ez az üzenet, és tudjuk vállalni ezt a küldetést, hogy itt, akik megismertük az Istent, akik az örök értékek szellemiségével találkozunk, azokkal az embertestvéreinkkel, akik nem is ismerik Istent, talán úgy gondolják, hogy nincs is, a velünk való találkozás legyen számukra ajándék, és legyen egy új életnek az ígérete. Nem kis kihívás, de ha igazán találkozunk Jézus Krisztussal, akkor, amit már említettem, Istenes Szent János példája nyomán, akkor van remény arra, hogy jó szemmel, a szívünk érzéseivel látjuk az embertestvéreket, és ajándék lehetünk a számukra. Amikor most a folytatás következik, akkor arra az eseményre gondoljunk, hogy egyszer minket megkereszteltek, keresztvizet nem szentelünk, mert nem plébánia templom ez, viszont visszaemlékezünk a magunk keresztségére, hiszen a keresztség az új szimbóluma. Eltemetkezünk a vízben, és kiemelkedik az új ember. Hátunk mögött hagyjuk a régi életünket, azt az életet, amely természetes emberi élet, és egy új élet erejében éljük a mindennapjainkat, ami azt jelenti, hogy Isten segítségével vállaljuk a harcot önző önmagunkkal, hogy már nem magunknak éljünk, hanem egymásnak és egymásért. Ez teremtse meg az emberi életnek a legszilárdabb egységét, a családot, két ember egymással való kapcsolatát, aztán a szülőknek a gyerekekkel való kapcsolatát, és ha ez megvalósul, akkor egészséges alapokra épül az földi ember élete. Most akkor mindannyian álljunk föl, és emlékezzünk a keresztségünkre.
Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Amen. Kedves testvérek, embert próbáló, ez a szertartás, tehát egyszer van egy évben, és szeretnénk ennek a ünnepnek minden kegyelmi ajándékát megszerezni. Jóisten, adjon nekünk bátorságot a keresztény értékek szerinti élethez, és elegendő leleményességet ahhoz, hogy mindezen értékek birtokában tudjunk találkozni egymással, és azokkal a testvéreinkkel is, akik még távol vannak az Istentől. Európában élünk, amely a kereszténységben született. Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy ezek az értékek újra éltetők legyenek, és adja meg a békénket, és az életbe vetett, a földi életbe vetett bizalmunkat, és az örök életbe vetett hitünket. Kívánok mindenkinek még hátralévő békés napokat. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békében.
amikor